mai tanításnak azt a címet adtam, hogy a reménység nem szégyenít meg. Sok tanítást hallottunk már a kegyelemről, a hitről, a szeretetről, nem eleget, sokat, de a reményről még így nem beszéltünk, és nagyon sokan valójában nem tudják, hogy mit jelent a bibliai remény, mi az, hogy remény. Ma ezt a területet fogjuk egy kicsit körbejárni, hiszen tudjuk még, tehát talán még valamikor, még gyerekkorunkban is hallottunk ugye a három fő erényről, a hit, remény, szeretet, ugye az 1 Korintus 13-ban van, ugye ezek közül a legnagyobb a szeretet. Ma a remény témakörét fogjuk egy kicsit körbejárni. Nézzük az első igénket, Zsidó 11.6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik. Hálát adunk az Úrnak. Nagyon sokan szeretnének tetszésére lenni embereknek, nagyon sokan szeretnének tetszésére lenni Istennek, de a Biblia világosan írja, hogy ha Isten tetszésére akarunk lenni, akkor ez hit nélkül lehetetlen. Tehát szükségünk van a hitre. És mi történik a hívőkkel? Isten megjutalmazza őket, és megjutalmazza azokat az embereket, akik őt szorgalmasan keresik. Ez egy csodálatos igevers. Hát ha annyira fontos dolog a hit, akkor meg kell, hogy nézzük újra a hit definícióját, ha bár néhány hónappal ezelőtt a hitről volt szó, de nem lehet elég szó a hitről, hogy mi a hit. A Zsidó 11.1. A hit pedig a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a hit az a reménylett dolgok valósága, tehát már itt találkozunk a reménnyel. A hit és a remény, ez összekapcsolódik. Tehát mindenféleképpen van közöttük kapcsolat, majd hogy mi és hogyan kapcsolódnak egymáshoz, ez hiszem, hogy ki fog derülni az alkalom végéig. Tehát a hit pedig a reménylett dolgok valósága. Valójában a hit az egy kép, az egy látás, az egy valóság a számunkra. Tehát a hit az mindig most van. A hit az nem a volt hit, nem a majd hit, a hit a most hit, ez az isteni fajta hit. Na, nézzük. Tehát az ige egy nagyon-nagyon fontos ígéretet tartogat számunkra, mert az ige szerint, ha csak akkora hitünk van, mint egy mustármag, akkor hegyeket tudunk elmozdítani a helyükről. És bizony, vannak mindannyiunknak olyan hegyek, lehet, hogy csak vakontúrás, de lehet, hogy bizonyos probléma, vagy bizonyos nehézségek már hegyként tornyosulnak előtted, és azok el kell, hogy mozduljanak. És mindegyikünk életében vannak ilyen hegyek, vagy dombocskák, vagy akár kis vakontúrások. Nem tudjuk ennek a mértékét, de nézzük Máté 17.20-at. Jézus pedig mondta nékik, a ti hitetek miatt, mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Hálát adunk Istennek. Ezek nagyon erőteljes kijelentések, Jézus kijelentései. Márk 11-ben is olvasunk, előtte Jézus elátkozta a fügefát, és a fügefa kiszáradt. És a tanítványok nagyon elcsodálkoztak, mert Jézus nem permetezte le, nem vitt magával egy baltát, motorfűrészt, hogy kifűrészelje, hanem csak egyszerűen odament és elátkozta, egyszerűen a hitével. Mert egy képmutató fügefa volt, úgy tett, mint egy fügefa, hát nem volt rajta gyümölcs. Tehát ez egy képmutató fügefa volt, és akkor ugyanezt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy ha akkora hitetek, akkor minden lehetséges nektek. A hitünkkel hegyeket tudunk elmozdítani. Nézzük Ábrahámnak a hitét, azt sem kerülhetjük ki, így bevezetésképpen. Ugye Ábrahám reménykedve hitte, hogy Isten ígéretei beteljesednek majd rajta. A Róma 4.18.20-at nézzük meg. Aki a reménytelenség ellenére elvárással hitte, hogy sok nép atyává lesz, aszerint, amit megmondatott, így lészen a te magod. és hitében előső révén nem tekintett az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem Sárának az elhalt méhére, az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitbe, dicsőséget adván Istennek. Tehát itt megtaláljuk a hitet, megtaláljuk a hálaadást, megtaláljuk ebben az igeversben a reményt, megtaláljuk a kegyelmet. Nézzük, hogy némelyek próbálnak hinni, de a szívüknek a mélyén semmilyen elvárással, semmilyen jó várakozással nem tekintenek a jövőben. Nem számítanak arra, hogy Isten hatalmas jósága, kegyelme pozitív dolgot hoz az életükben. Ismertek-e ilyen embereket, akik állandóan a rosszat várják, és rossz reményekkel vannak reménytelenek? Hiszem, hogy a remény az a hitnek az előszobája, a remény az, ami fönntartja számunkra a hitet, és szorosan kapcsolódik hozzá, sőt, a kettő úgymond nem is létezhet egymás nélkül. Tehát ezért a Biblia nagyon sokszor említi őket egymás mellett. Hogy is élhetne hittel teli életet egy pesszimista, reményvesztett ember? Hogy tud ő teljes hitben lenni? Jó, itt nem arról beszélek, hogy valaki hiszi Istennek a létét. Tehát itt nem csupán Istennek a létéről kell, hogy valaki meggyőződve legyen, hanem bíznak az ő jóságában, illetve abban, hogy Isten megáldja az őt keresőket. Tehát miben van a hitünk, miben van a reménységünk, mi tartja fenn a hitünket? Az a reménység, hogy Isten megáld bennünket, pontosabban már megáldott bennünket, hogy az ő áldásaiban járunk. Ugye ez nem egy olyan dolog, ami majd be fog következni, az Efézusi levélben olvassuk, hogy áldott legyen a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott bennünket minden szellemi áldással a mennyekben. Tehát ez egy bevégzett dolog, nem majd meg fog egyszer áldani, hanem megáldott. Mi az áldás valójában? Egy mennyei erő, egy mennyei hatalom a gyarapodásra, a bővölködésre. És ez a legfontosabb dolog az életünkben, ezt tudnunk kell. Tehát számítunk Istennek a jóságára, nem a saját érdemeink szerint, hanem Isten ígérete miatt. Tehát jó dolgokat várunk el. A világban is megvan, de én most nem a pozitív gondolkodásról beszélek, nagyon-nagyon fontos a pozitív gondolkodás, de sokkal többről van szó, mint a pozitív gondolkodás, hogy csak üresbe járatjuk az agyunkat. Bár a pozitív gondolkodás is segítségére van az embereknek, de Isten nélkül nem túl sokat ér. Amikor kihívásaink vannak, amikor nehézségeink vannak, amikor feladatoknak vagy kihívásoknak a sokasága van előttünk, vagy egy rossz helyzetben vagyunk, akkor kevés az, hogy gondolkodj pozitívan. Ugye? Tehát valami többre van szükségünk. Tehát hosszú-hosszú ugye, évek óta hirdetjük Isten igéjét, és sokféle emberrel találkoztam, és találkoztatok ti is, olyanokkal, mint te meg én. És ugye látjuk embereket, hogy különféle élethelyzetben vannak. Anyukák, apukák, szülők, nagymamák, vállalkozók, és sorolhatnánk azokat az embereket az élet minden területéről, férfiakat, nőket. Némelyeknek közülük jól megy a dolguk, jól élnek, úgy tűnik, hogy abszolút toppon vannak, míg mások megosztották a panaszaikat is, veled is, velem is, és arról panaszkodtak, hogy nagyon nehezen boldogulnak, folyamatosan harcolnak a fennmaradásért. Vannak, akik rettenetes körülmények között küzdenek, állandóan vesztesnek érzik magukat. Tehát emberek sokféleségét látván azonban rájöttem, hogy mindannyiukban van valami közös, ami a személyiségüktől és a pillanatnyi helyzetüktől függetlenül szükséges az életükbe, és ez a remény. Ez a remény. Ha jól megy a dolgod, akkor is szükséged van reményre, hogyha jelenleg nem vagy toppon az életed minden területén, akkor is szükséged van a reményre. Most egy kicsit körüljárjuk, hogy mit jelent a remény, mit jelent a bibliai remény, mit jelent a világnak a reménysége, amit a világ reménynek nevez. Mert különbség van a kettő között, az eredetit majd meg fogjuk nézni, és nem akarok magam elé szaladni. Na nézzük, azt mondja, a remény azt jelenti, hogy jó dolgok megtörténtét várjuk, a remény egy rendkívül hatékony, egyetemes, ösztönző erő, ugye egy óceán, amely egy olyan dagályt duzzaszt, amivel minden hajó egyszerűen föl fog emelkedni. Nem csak a kikötőben vesztegel, ugye, tehát a hajó is ugye legnagyobb biztonságban hol van? Hát a kikötőbe, igaz? De nem arra tervezték. Hanem arra tervezték, hogy kimenjen a nyílt tengerre. És a remény az egy hatalmas elvárást duzzaszt, és fölemel bennünket. Én a bibliai reményről beszélek. Azt mondja, a remény fölemeli a szellemet, azt mondja, hogy bármikor jó dolgok történhetnek. A dolgok bármikor jóra fordulhatnak. Ez a bibliai remény. Nézzük a Róma 8:24-25-öt. Mert a remény által tartatunk meg, a remény pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért reményli is azt? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, kitartással várjuk. Hasonlatosképpen pedig a szellemi segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk, de maga a szellem esedezik mérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ez a szellem imája, a nyelvek imája, a nyelveken szólása, hogy... Na nézzük az elejétől. Mert reménység által tartatunk meg. Ezek nagyon, nagyon erőteljes kijelentések. Tehát a remény az egy fontos dolog. Ezt mondhatnánk úgy is, hogy egy pozitív elvárás, hogy jó dolgok történnek, hogy megtartatunk. Ha láttatik a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért is reményli azt? Tehát a reményt meddig kell fenntartanunk? Tehát a remény táplálja a hitet. Ugye a hitünk miben van? Istenben, Isten ígéreteiben és Istennek az igéjében. És ezt a hitet a remény tartja fönn. A bibliai remény az egy jó reménység, mert megnézzük a világ reménységét is, nem ugyanaz a kettő. Tehát meddig kell remélnünk a jó dolgokat? Hát csak addig, amíg nem láttatik. Miután láttatik, akkor még mindig a remény az tovább fenken, hogy maradjon, hogy ezek a dolgok így maradnak, sőt, nem hogy így maradnak, hanem ezek a dolgok még jobbra fordulnak. És a remény az, ami fönntartja. Ha pedig nem látjuk azt, reméljük, és kitartással várjuk. Kitartással. Szükség van kitartásra. Nem írtam föl, és nem is adtam le az igeverset, de Jakab leveléből jött elő egy ige, itt most reggel. És pontosan erről beszél a Jakab apostol levele első részében. Hát olvashatjuk a 3-as igeverstől. Várok egy kicsit, amíg Szilvia kikeresi. Bocsánat, de ezt még reggel nem tudtam, hogy föl fogom olvasni. Szóval, tudván, hogy a ti hitetek megpróbálása kitartást szerez. Tehát nem mondta Jézus, hogy nem lesznek hitpróbáink. Nagyon-nagyon sok ember nem hitben él, hanem egy álomvilágban. És a kettő különbözik egymástól. Jézus nem ígérte azt, hogy soha nem lesznek kihívásait. Jézus elmondta pontosan, hogy fognak jönni a viharok, jönnek a szelek, lesznek kihívásaid, de azt is mondta, hogy aki a kősziklán áll, annak a háza megmarad. Tehát mi a hitünket nem a fövényre építjük, hanem mire, vagy pontosabban kire? A kősziklára. Ki a mi kősziklánk? Jézus a mi kősziklánk. A kitartásban, és itt az, amit szeretném, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, semmiben hiányt ne szenvedjetek. Oké, rendben van, hogy ott a hitünk, hiszünk, lehorgonyoztunk az ige mellett, és igen, várjuk a jó dolgokat. Ez a várakozási időszak, ez a reménynek az időszaka. És azt mondja, hogy amíg reménykedünk, amíg ugye kitartunk, addig tökéletes legyen a cselekedet. A gonosz szeretne elbizonytalanítani, szeretné széttépni, szertefoszlatni a te reménységedet, szeretné lerombolni ezáltal a hitedet. Ezért figyelmeztet a Biblia, miért? Hogy semmiben hiányt ne szenvedjünk. Miért szenvednek? Akkor vissza lehet kérdezni, hogy miért szenvednek emberek hiányt. Mert a kitartásban nincs ott a tökéletes cselekedet. Hogy miben hiszünk valójában, azt mi mutatja meg? A cselekedetünk, a beszédünk. Amikor imádkozunk valamiért, amikor együtt vagyunk, itt van egy összevont közös hit, akkor nagyon-nagyon könnyű hitbe lenni, nagyon könnyű lelkesnek lenni, és nagyon-nagyon könnyű hinni. Igen, ám csak, hogy elmegyünk innen az alkalom végeztével, és nincs mindenki mellett egy pásztor, aki biztatná. De mondok valakit, valaki van? A Szent Szellem ott van benned a vigasztaló, a tanácsadó, az erőnek, a hatalomnak, a bölcsességnek a szelleme, és ő ott van veled folyamatosan. És ő folyamatosan megadja az erőt ahhoz, hogy te meg tudjál állni. És itt a bölcsességről van szó ugyan, de olvasom az ötös verset is. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül ad, és megadatik néki. Tehát, hogy a reménységünket fönntartsuk, a jó reménységet, ahhoz mire van szükségünk? Istennek a bölcsességére van szükségünk, Isten látásmódjára van szükségünk. Nem szabad, hogy megadjuk magunkat sok esetben a látható dolgoknak, a körülményeknek, mert ezek a körülmények elbizonytalaníthatnak bennünket, és az a jó reménység az nagyon hamar szertefoszlik, hogyha a gonosznak hagyjuk magunkat elbizonytalanítani. És itt a hatos vers, ami nagyon lényeges, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, ide stova hány. A hetes vers az nagyon erőteljes, mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. Ezek nagyon-nagyon beszédes igék. Tehát kérnünk kell hittel, és akkor mi fog történni? Nem szabad, hogy mint a szél, amit ahogy hajtja a tengert és hullámzik a tenger, úgy változzon a mi kedélyállapotunk, úgy változzon a mi reménységünk, úgy inogjon a mi hitünk, hanem stabilan meg kell állnunk, és bizony elváró hittel kell lenni, és azt a jó reménységet fönn kell, hogy tartsuk a szívünkbe. Na, menjünk tovább. Nézzük meg a remény szónak a jelentését. Szótáraztam egy kicsit, nem nyelvtanfolyamot szeretnék tartani, de nézzük meg, én szeretem megnézni a szavaknak a jelentését, hiszen nagyobb megértést ad nekünk, és jobban látjuk az értelmét. A héber kává ad az alapige, amelyből származik a reménységnek fordított szó. Alapvetően azt jelenti, hogy sóváran várni valamire. Tehát ez az egyik jelentése. Nagyon-nagyon sok jelentése van, nagyon sok megfogalmazása van, de ez a héber megfogalmazás, hogy sóváran várni valamire, vágyni valamire. Amikor hitben vagyunk, amikor hitben állunk, és a hitünk Isten igéjén áll, akkor mire várunk sóváran? Az, hogy a hitünk az ugye beteljesedjen, és amiben hitben állunk, az valóságba jöjjön az életünkben. Pontosan ott van, csak még nem látjuk, hogy a látható világunkba jöjjön. Ugye a hit az mit tesz? Egyrészt ugye elmozdítja a hegyet, mint olvastuk. Másrészt mit tesz a hit? Előszólítja a nem létezőket. Azaz pontosabban létezik, a szellemvilágban létezik. Minden, amit Isten megígért, hihetsz benne. Hihetünk benne. Amire Isten azt mondta, hogy hihetsz benne, és az meg lesz neked, akkor nyugodtan higgyél benne, mert meg lesz, és ezt elvárással, reménységgel várjuk. Hálát adunk Istennek. Olyan dolgot nem tudsz előszólítani, amit Isten nem ígért meg. Lehet, hogy vannak néhányan köztetek, akik lottóznak, de Isten nem ígérte meg azt, hogy a lottó ötössel fog téged megáldani. azt sem mondta, hogy nem, hihetsz benne, de erre nincs igei alapod. Tehát az, hogy Isten meg fog áldani, arra van. Jó, tehát senkinek nem szeretném lerombolni a hitét ezen a területen, csak mondom, hogy olyan dolog, amit Isten megígért, abban nyugodtan hihetsz. Na nézzük a görög fordítás, az elpisz, reménység, görög szónak a jelentése. Annyit jelent, hogy valami jó várása. A Bibliában, amikor a Bibliát olvasod a reménységről, akkor az azt jelenti, hogy valami jót várunk. Hitben vagyunk, ugye amíg, tehát eldöntöttük, mert a hit az egy döntés, igen, jó, én ezt elfogadom, hiszem Isten igéjét, és akkor várjuk, hogy beteljesedjen, hogy az a fizikai valóságunkba jöjjön. A kettő között van egy bizonyos idővallum. Ebben az idő intervallumban kell fenntartanunk a reménységet. A bibliai reménység az egy jó reménység. Jó? Tehát az nem a reménytelenség. És Isten nélkül nincs igazi reménység. Az igazi reménység, amelyről a Biblia beszél, felett áll a puszta vágynak, amelynek talán nincs alapja, vagy esetleg kilátás sincs arra, hogy valóra válik. A bibliai remény Isten igéjén alapul. Hálát adunk Istennek. Na, nézzük a további részletezését, hogy mit jelent még a remény. Szerencsés kimenetelt vár el egy bizonytalan kimenetelű eseménnyel kapcsolatban, folyamat kedvező alakulását, bekövetkezését bizonyosra veszi, és elvárja, hogy úgy legyen. Tehát hiszünk valamiben, és akkor jönnek olyan helyzetek, jönnek olyan szituációk, amik hát úgymond lehetetlennek látszik a helyzet. Ilyenkor is fenntartjuk a reményt, tehát magyarul megállunk Istennek az igéjén. Nézzük meg a világnak a reményét. Azért beszélek a bibliai reményről, és beszélek a világ reménysége szerint, illetve a világ reménysége mit jelent. Nézzük meg, hogy hogy van szó. Bizakodás a sikerbe, feltételezés, hogy egy helyzet jól fog alakulni és változni. Figyeld itt a szót, feltételezés. És már is itt nem beszélünk hitről. Egy feltételezés az nem hit. Ott benne van a bukás lehetősége. Igen, lehetséges, hogy meg lesz. És tudjátok, nagyon sokan így akarnak hívő keresztények is elfogadni Istentől. Mindannyian a világban nőttünk föl, és mindannyian a világban neveltek bennünket, itt jártunk iskolába, és hát a világ dolgait megtanultuk. És bizony, amikor valaki reményről beszél, akkor ott van a ha. De ez a világ reménysége. A Biblia, amikor a reményről beszél, ott nincs ha, ott nincs feltételes mód, ott nincs kételkedés, hanem igen, a helyzet jó fog alakulni és változni. Nézzük még, hogy mit nevez reménynek a világ, miben bizakodik a világ. Tudjuk azt, hogy a világnak a reménysége elvész, mert egy Isten nélküli várakozásnak nincs alapja. Nincs igazi alapja. Természetesen a pozitív gondolkodás nagyon sokat segíthet az embereknek, sőt, vannak emberek, akik részleges sikerre jutnak általa, de nekünk ettől sokkal, de sokkal többre van szükségünk. Azt mondja, bízik benne, hogy a vágya bekövetkezik, kívánsága teljesül. Mint hogy a remény bizonyos jó után esengő várakozást jelent, mely kedélyek némi nyugtalankodásával szokott járni, továbbá mert a remény félelemmel vegyes érzés, amennyiben csak valószínűségen alapul, az ellenkező rossznak lehetőségét nem zárja ki. Innen a gyökere, rem, az a remeg szónak is ez a gyökere. Na, nagyon érdekes, ha az ember belenéz. Egynek látszik a remegés szó gyökével. Na, ez a világnak a reménysége. Hogy igen, remélem, nagyon sokszor imádkozunk, hosszú évek óta imádkozunk emberekért, és miután imádkoztunk, ugye, tehát Kenneth Hagin könyvében is olvastuk, ő is nagyon-nagyon sokszor megkérdezte, miután imádkozott valakiért. Na, akkor most meggyógyultál? Remélem. Mi van ebbe a válaszban? Hát nem vagyok benne biztos. Ez a világnak a reménysége, hogy nem biztos benne. De a Biblia, amikor reményről beszél, akkor egy jónak a várásáról beszél. Ott nincs ha, ott nincs de, ott nincs lehet, ott nincs az, hogy közben ott van a félelem. A félelem az a hitnek az ellenség, ellentéte, meg ellensége is, úgy is mondhatjuk, nem sokat tévesztettem. Tehát nézzük még, hogy mi az, ami a világ reménysége. Lélektanilag csak ugyan való, hogy minél közelebb jutunk valamely várt jónak a megnyeréséhez, a vágy annál erősebben izgatja az idegeinket, mind még inkább nevel azon titkos félelmet, mely az ellenkezőnek képzelt lehetősége okoz. Na, ezt egy világi szótárba szótáraztam ki, elég bonyolultan van megfogalmazva. A lényeg az, hogy várja közben a rosszat. A világ reménye táplálja a félelmet, és nem minden esetben várja, hogy a jó be fog következni. Ugye átvitt értelemben a remény az a bizalom, támasza, a jövőbe vetett hitet megtestesítő személy vagy jelkép. Ki lehet a reménységünk egy személy? Igen, a mi reménységünk az Úr. Benne bízunk, benne reménykedünk, ő a mi reménységünk. Aztán vannak, akiknek rossz reménységeik vannak, hallottatok-e olyat, hogy a reménységem az unokám. A reménységem a mit tudom én kicsoda. És ez a világnak a reménye. És ez egy csalfa remény, ez megcsalja a világot. Nem foglalkozunk a politikával, és semmi köze nekünk. Mi egyetlen politikával foglalkozunk, a mennyei politikával. De nézzétek meg, hogy mi zajlik a világban. Hogy mit okoz az embereknek a reménytelenség, amikor emberekben bíznak, és nem Istenben bíznak. Mit okoz ez az embereknek a szívében? Milyen károkat okoz az embereknek? Majd még megnézzük. Szóval kitartó elvárás, amelyet több-kevesebb bizonytalanságba hisz egy személy. Ez a világ reménysége. Ez, és megnéztem, több ilyen megfogalmazás van, ami a reményt egy kétes dolognak tartja. A Biblia nem ilyen reményről beszél. Tehát a hitet mindig összekapcsolja általában a reménnyel. Na, nézzük, hogy mi a keresztény megfogalmazás szerint a remény. Isten kegyelméből nyert erkölcsi indulat. Isten kegyelméből nyert erkölcsi indulat. Nagyon szépen megfogalmazták. Mennél fogva az Istentől ígért Krisztust a mi Urunk érdemei által teljes bizalommal várjuk. Például. Ugye? Tehát várjuk azt, hogy az Úr Jézus vissza fog jönni. Tehát a mi hitünk Istenben van, a mi Urunk Jézus Krisztusban van, az ő kegyelmében van, és ez a mi reménységünk. Vannak tévhitek a reménnyel kapcsolatban, és ugyanígy, ahogy a világban, sajnos keresztény körökben is, Istennek a népe is azt gondolja, hogy a sikerhez elég csak a remény, nem kell tenni érte semmit. És ugyanez vonatkozik a keresztény hitre, majd megnézzünk néhány dolgot. Ugye sokan csak ülnek és várnak, hogy majd a sült galamb be fog repülni a szájukba, de a hit az nem egy passzív dolog. A remény az sem egy passzív dolog, hogy csak ülünk és reménykedjünk. A remény egy megmagyarázhatatlan, de ugyanakkor tagadhatatlan érzés, amely nem engedi, hogy feladjuk. A remény az, ami ébren tartja bennünk a hitet. A remény erőt ad ahhoz, hogy végig vigyük a dolgot. Ezért beszél a Biblia reményről, és ezért van szükségünk. A remény azt sugallja, hogy bármelyik pillanatban történhet valami jó. Ez egy reményteli várakozás. Biztos, hogy valamit reméljünk, úgy aggodalmaink sem teljesülnek be soha. Ez egy Eötvös Józseftől van ez a gondolat. Nem nagyon szeretünk máshonnan idézni, de valóban így van. Nagy igazság van benne, mert hogyha tele vagy reménységgel, még ha rossz dolgok történnek is veled, akkor sincs, hogy mondjam, akkor sem teljesedik be a rossz reménység, a rossz elvárás. Mert újra él a remény. A remény az hal meg utoljára, hogy ezt nagyon sokan mondják, hogy a hit, a szeretet és a remény, ez soha el nem múlik, és van egy olyan mondás is, hogy a remény hal meg utoljára. Tehát egy reménykedő, egy bizalkodó ember igazándiból még a kudarcot sem tud úgymond nagyon megélni. Tehát ennek okán kell, hogy beszéljünk erről a témáról, és lássuk, hogy a reményben rejlő csodálatos erő és lehetőség a Biblia szerint az egyik dolog a három közül, mert akkor is megmarad, amikor minden más, ugye, tehát megszűnik, ezt az első korintusi levél 13-13-ból már említettem, ami így szól, hogy most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig a legnagyobb a szeretet. Legnagyobb a szeretet. Halleluja! Tehát független attól, hogy ki vagy és merre tart az életed, a reményt ugye nem lehet feladni. Ha éppen egy tragikus helyzetben vagyunk, biztosan kell, hogy reméljük a dolgoknak a jóra fordulását. Ha pedig éppen jól megy a dolgunk, akkor pedig abba kell reménykednünk, hogy ezek a dolgok így is maradnak, sőt, még a dolgok azok jobbra válnak. Ugye, tehát amikor a reménység kertében élünk, akkor mindig virágzik valami. Akkor mindig valami nagyszerű dolog történik velünk. Ha például egy emberbe helyezed a bizalmadat, akkor mi fog történni? Mindig csalódni fogsz. Mindig csalódni fogsz. Ha a munkahelyed, az a te reményed, a nyugdíjtakarékosságod, az jelenti a biztonságot a számodra, akkor mi történik? Hát kiábrándulás lehet a vége. Tehát amennyiben csak a saját képességeinkben bízunk, akkor a maga biztonságunk az nagyon hamar ugye elpárologhat, hogyha valaki megingatja azt. Tulajdonképpen nagyon egyszerű a képlet. A remény pont olyan erőforrás, pontosan olyan, mint egy erőforrás, azért van rá szükség, mert kell, hogy ez Isten igéjének az igazsága legyen. Az Isten bevetett reménység merőbben eltér attól, amit a világban tapasztalhatunk, a jövő reménysége, megingathatatlan, erős, mindentudó, mindent látó, egybe az igaz Isten, és az ő fiában, Jézus Krisztusban van a mi reménységünk. Ő a mi reménységünk, ő a mi hitünknek az alapja, ő a mi hitünknek a szerzője, fejedelme és a bevégzője. Mi ő benne bízunk. Tehát szépen fogalmazva, az Istenben való remény nélkül nem jutunk semmire, de ha bízunk benne, akkor minden lehetséges. A remény az tulajdonképpen egy bizalom is, tehát lehetne akár így is fordítani. Az ige tanulmányozása folyamán ugye megtudjuk azt, hogy Isten emberei mi mindenre voltak képesek. Ugye olyan átlag emberekről olvashatunk a Bibliába, mint bármelyikünk, és látjuk azt, hogy az Istenbe vetett hit és a reménység milyen nagy dolgokat végzett el az életükben, milyen akadályokat győztek le, mert remélték, hogy a látóhatáron túl Isten valami csodálatos dolgot tartogat a számunkra, és Istenbe helyezték a bizalmukat annak ellenére, például, hogy az izraeliták generációkon át például rabszolgák voltak. 400 év után mit lehet mondani? Azt mondják, hát már nincs reménység, nincs semmilyen lehetőség, kár, törődjünk bele a sorsunkba. De nem, a jó reménység, vagy pontosabban a reménység és a hit, az felül emel bennünket. A Egyiptom földjén, ugye Mózest arra késztette Isten, hogy Isten Mózesen keresztül kiszabadítsa őket a kegyetlen elnyomás alól. Az izraeli hadseregbe például félelemben volt a Góliát miatt. De ott volt egy Dávid nevezetű ember, akinek az volt a reménysége, hogy igen, ezt a Góliátot le lehet győzni. Mit tesz a reménytelenség az emberekkel? Megbénítja őket. Az a súlyos dolog a reménytelenségben, hogy a reménytelenség az ketrecbe zárja az embereket. És ebbe a ketrecből nagyon-nagyon nehéz kijönni. Amikor valaki belekerült ebbe a reménytelenség csapdájába, ugye a reménynek az ellentéte, amikor elfogy a remény, akkor az lebénítja az embereket, akkor nem cselekszenek. És egy ilyen Góliát, egy egész izraeli hadsereget lebénított. Mert azt mondja, ne reménykedjetek, nincs lehetőségetek. Megnézték a fizikai lehetőségeiket, és azt mondták, hogy nincs. De ott volt egy Dávid nevezetű személy, aki azt kérdezte, hogy mi történik azzal, hogyha valaki legyőzi ezt a Góliátot. Aztán, ha nézzük tovább, ugye Hámán gonosz tervei voltak Izrael népével. Ott is volt egy Eszter nevezetű hölgy, aki megtörte a szigorú hagyományokat, az élete kockáztatása árán is bement a királyhoz. Nem félt attól, hogy a király lefejezi, pedig az életével játszott. De azt mondta, hogy igenis, van remény. Ha azt mondod, hogy nincs remény, akkor meg sem próbálod. De ő megpróbálta. És mi történt? Izrael népe megmenekült. Ezek nagyon egyszerű emberek voltak, és ugyanúgy féltek, talán mint te meg én, vagy bármelyikünk, aki félelembe esett. De a remény az felülemelte őket a félelmeiken. Legyőzték a félelmet. Aztán nagyon-nagyon-nagyon sok korlátokat, nem ismerő természetfeletti dolgokat látunk a Bibliában. Ugye a remény az sokkal több, mint egy lelkesítő gondolat. Az kevés, ugye? Tehát üresben járatjuk az agyat. Vagy mulandó ábránd. A remény az egy oldhatatlan tűz, meggyőződés, hogy Istennel semmi sem lehetetlen. Ez a remény, ez a mi reménységünk. Jó, tehát Mózes például ugye által Isten rabláncokat szakított le, Dávid legyőzte a Góliátot, és folytathatnánk tovább. A tanítványok ugye rendíthetetlen bátorsággal követték Jézust, ott hagytak mindent, és egy új életet kezdtek, mert hittek és bíztak. Tehát van egyfajta hozzáállás, ami megbénítja az embereket, és ez sajnos kint van a világban, és ugye keresztény körökbe is beszivárgott. Ne tedd meg, mert úgysem fog sikerülni. És ez a reménytelenség. Ez nem a bibliai remény. Tehát sokan félnek a csalódástól, és ugye nem mernek kockáztatni. A félelemnek talán még lehet jó oka is, lehet, hogy korábban csalódtál, lehet, hogy korábban nem jöttek össze dolgok. Lehet, hogy emberekben csalódtál, de Isten jobb dolgot ígér. Úgyhogy a mi bizalmunkat azt Istenbe kell, hogy vessük. Szintén egy ige jött elő, ezt sem adtam le. A Zsoltárokban olvassuk, a 20-as Zsoltárban. Az alkalom előtt megkerestem, a 20-as Zsoltárban nézzétek csak, a 7-es ige vers, hát nem tudom, sikerül-e majd kivetíteni, a 20-as Zsoltár, 7-es ige vers. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak, mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Hálát adunk az Úrnak. Tehát mi nem a földi erőfeszítésekben, nem emberekben, nem a gazdagságodban, nem a bankszámládban, nem a nyugdíj előtakarékosságodban, és nem emberekben, nem az emberi kapcsolataidban. Nem azok adják neked a biztos alapot, hanem az Istenbe vetett reménységünk. Látjuk ezeket a Facebook posztokat, ez a közösségi média, tehát egyrészt jó, mert lehet terjeszteni az evangéliumot, másrészt keresztények is terjesztik a reménységeiket. Ugye látjuk azt, amikor a bejegyzéseikből lehet látni, a hozzászólásokból, hogy mi az ő igazi reménységük. Egy hívőnek nem lenne szabad részt venni politikai sárdobálással, mások átkozásával, függetlenül attól, hogy igazad van, vagy nincs igazad. Ez nem a mi útunk, mert ha te a kormányba bízol, vagy az ellenzékbe bízol, vagy bárkibe bízol, akkor rossz személybe, rossz helyre tetted a bizodalmadat. Bízzál Istenben. Ugye? Tehát nagyon gondoltam egyik vasárnap azért úgy szólok erről, mert nem egy ártasz magadnak, nem egy biblikus dolog. Tudjátok, Pál apostol igen komoly reménysége volt az ige hirdetést tekintve, rengeteg üldözést szenvedett el, és Pál apostolt elkapták, odavitték a helytartó elé. És hát elég szépen beszólt a főpapnak, és elég szépen megmondta a véleményét. Erre valaki arcul ütötte. És mondta, hogy beszélsz te a főpappal? És akkor Pál idézett valamit a törvényből, hogy igen, meg van írva, ne átkozd a népet fejedelmét. Ez le van írva Istennek az igéjében. Függetlenül attól, hogy ki a vezető, ki van kormányon, ki nincs kormányon, stb., ez nem jogosít föl arra, hogy átkozzunk, szidjuk a vezetőket. Bárki legyen az. Nagy szívességet teszel magadnak, meg én is, ha imádkozol értük. Mert a mi reménységünk nem ő benne van, hanem Istenben van. Ha Istennek nem felel meg a vezető, majd Istennek gondja lesz arról, hogy le fogja váltani onnan. Istenben legyen a bizodalmad. És amikor ilyen dolgokat osztasz meg, akkor mit teszel másokkal? Megingatod a reménységüket. Nem jó reménységgel vagy. Azt hirdetik, nincs reménység ebben az országban, nincs lehetőség ebben az országban. Ez mit csinál? Lebénít embereket, és ez nem az igei út, ez nem a mi útunk, mondom, nem politizálunk, semmi közünk a politikához. Mi a mennyei politikát képviseljük, és a mennyei politika az nem így politizál, az nem átkoz másokat, nem szid másokat, nem a reménytelenséget szid, hanem hitben van, és jó reménységgel van. És köszönjük az Úrnak, imádkozunk érte, imádkozunk az ellenzékért is, meg imádkozunk a kormányért is, és imádkozunk minden vezetőért. Ugye a Biblia azt mondja, még a rendőrökért, a hatalmon lévőkért is imádkoznunk kell. Ez a mi reménységünk, mert Isten, aki meg fogja változtatni a helyzetet, ha szükség van változásra. Változásra pedig mindig szükség van, ha szükség van, ha nincs, a változás az állandó. Folyamatosan változnak a dolgok. De ezt a változást mi tudjuk befolyásolni, hogy ez jó irányba menjen, a hitünket tudjuk mozgatni. És nem szabad, hogy ez Isten népét megmérgezze. Na, nézzük az 1 Timóteus 5:5. Közben nagyon fogy az idő. A valóban özvegy és magára hagyott asszony pedig reménységét Istenbe vesse, és legyen foglalatos könyörgésben, imádságokba, éjjel és nappal. Tehát, ha valaki reménytelen helyzetben van, akkor mit tegyen? Imádkozzon. Így van. Tehát vesse a bizalmát Istenben. A dolgok megváltoznak, csak bíznunk kell Istenben. Ne feledd, hogy ő a legjobbat akarta nekünk, és akarja nekünk, mert elküldte Jézust. Ha Isten nem akart volna nekünk kedvezni, akkor csak egyszerűen nem küldi el Jézust. Azt élhettünk volna a bűneinkben, és a végén mehettünk volna a pokolba. De az Atya elküldte Jézust. Elküldte Jézust. Tehát tudjuk, hogy Isten a legjobbat akarja számunkra, akkor mi fog történni veled? Akaratlanul is reményteljessé válsz. Mert várunk a jó dolgokra. Tehát a remény az egy katalizátor. Ugye fölébreszti a képzeletet, és új ötleteket szül. Új ötleteket szül. A reménytelen ember az első jed a reménytelenségében. Egy reménnyel teli ember? Na nézzük, mi a megoldás. Belekerül egy rossz helyzetben. Na nézzük, mi a kiút innen. És azt látjuk, hogy emberek döntő többsége, amikor reménytelen helyzetbe kerül, akkor miről beszél? A reménytelenségéről. Ezzel megerősíti magát, még jobban körbe lakatolja, körbe láncolja a saját ketrecét. És bezárja magát, és lebénítja saját magát, és nem mozdul. Nincs rosszabb egy reményvesztett embernél. Lehetsz hívő is. Üdvösséged van. Isten a legjobbat adta neked. Isten megáldott téged, és mégis bezárhatod magad a saját ketrecedbe. Ne tápláld a reménytelenséget. Se a saját életedben, sem mások életében, sem az ország életében, mert ez nem segít nekünk. Nem ez fogja előrevinni a dolgokat, és nem ez fogja megváltoztatni. Példabeszédek 24:14. Ilyenek ismered a bölcsességet a te életedre nézve, ha megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész. Halleluja! Dicsérjük az Urat. Tehát a reménység az valójában egy horgony, amely megtart. Nézzük a zsidókhoz írt levél 6. rész 18-19-es versét. Hogy a két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen nékünk, akik odamenetlenkor, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet. A reménységet meg kell ragadni, az előttünk lévő reménységet, mely lelkünk biztos és szilárd horgonya, ami behatol a kárpiton túl. Tehát a reménység, az a lelkünk, ugye a lélek, az a psziché, épp elme, épp gondolkodás, józan gondolkodást jelent. Ez egy horgony, hogy józanul gondolkodjunk a kihívások esetén. Egy meggyőződés, amely arra bátorít, hogy egyre jobb életet éljünk. Példabeszédek 23:18. Mert bizony van jövendő, a te várakozásod nem semmisül meg. Aki azt mondja, hogy nincs jövendő, és nincs jó jövő, az nem mond igazat. Az nem azt mondja, amit Isten mond, és nem azt mondja, amit Isten tervezett a számunkra. Vigasztal, soha nem hagy egyedül. A Róma levél 5:4-ben a kitartás pedig megpróbáltságot, a kipróbáltság pedig reményt, a remény pedig nem szégyenít meg, mert Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. Látjátok, mennyi csodálatos dolog van írva a Bibliában a reményről. És a bibliai remény az mindig, az nem ha, de lehet, és de ott lehet a rossz is, az nem az a világnak a reménye. A mi reménységünk az egy szilárd horgonya a hitünknek, amely fenntartja a hitet. Ja, tehát mikor a hajónak a horgonyát leteszik, akkor a hajó azon a helyen stabilan marad fönt a víz tetején. Ugyanilyen szilárd horgony a mi reménységünk. Tehát, hogyha eddig reménytelenkedtél, meg aggódtál folyamatosan, akkor azt tudom javasolni neked, hogy ha eddig nem tetted, akkor meg mostantól kezdve engedd meg magadnak, hogy reménykedj. Isten ígéreteibe reménykedj. Ez egy pozitív elvárás. Tehát Isten arra vár, hogy a jó akaratát kifejezze feléd. A felemelkedésnek a reményéről is kell, hogy beszéljünk. Nézzük, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak kelnek, mint a sas keselyű. Futnak, nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Tehát akik bíznak az Úrba, akik jó reménységgel vannak, azok fölemeltetnek, mint a sas keselyű. Ugye ez az Ézsaiás 40:31, bocsánat, nem mondtam az ige helyet. Sokan azt gondolják, hogy helytelen és önző dolog, hogyha valaki jobbat remél a pillanatnyi helyzeténél. Ugye, tehát el is elő szokott fordulni, hogy elégedj meg azzal, ami van. Tehát a remény az nem azt jelenti, hogy nem várunk el többet. Ugye a remény az egyrészt ugye megelégszik azzal, ami van, olvastuk Pál apostol a Filippiekhez írt leveléből, hogy megtanult bővölködni, megtanult szűkölködni is. De viszont nagyon fontos, hogy elégedettek és hálásak legyünk, ugye ez a múlt alkalommal erről volt szó, azokért a dolgokért, amik megadattak a számunkra. De ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem várhatunk még más dolgokra is, ha megfelelő motiváció vezérel bennünket. 1 Korintus 9:10. Ugye a remény a gyarapodásban is segít, sokatoknak van szüksége anyagi áttörésre. A 1 Korintus 9:10. Avagy nem értünk, mondja-e általában, mert mi érettetünk iratott meg a törvényben is, meg van írva, hogy aki szánt, reménység által kell szántania, aki cséppel, abban a reménységben teszi, hogy részesül a termésben. Tehát el kell várni a munkádnak a gyümölcsét, hogy ha szántasz, ha ugye dolgozol a munkahelyeden, hogyha tevékenykedsz, munkálkodsz, akkor el kell várni a termést is, és el kell várni a jó eredményt. Nem üresbe kell, hogy forogjunk. Hogyan lehetünk elégedettek, és vágyhatunk többre, ugye egyidejűleg? Isten időzítése tökéletes, ezért az örömöm és az elégedettségem az hol van? Krisztusban van. Krisztusban van. Tehát nyilván, hogy többre vágyunk, el akarunk jutni, ameddig Isten megengedi, illetve legalább annyit meg szeretnénk tenni másoknak, amit emberileg lehetséges. Tehát nem szeretnénk se többet, se kevesebbet ahhoz képest, amit Isten eltervezett a számunkra. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy többet akarok Istentől az életemben. Ez mit jelent? Szorosabb és belsőségesebb kapcsolatom kell, hogy legyen Istennel. Mit ad ez nekem? Bölcsességet, stabilitást ad nekem. Ugye nyilván többre vágyunk. Többre vágyunk a családunk életében, többre vágyunk, több csodát, több gyógyulást, több átütő erőt akarunk látni, több olyan szemét, akik elfogadják Jézust. Tehát nyilván vannak vágyaink, és vannak terveink, és többet akarunk. A Filippi 4.11-ben van. Nem mintha ez a nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tehát miről az előbb említettem ezt az igeverset, úgyhogy megnézzük most. Tudok nélkülözni is, tudok bővölködni is. Egészen kipróbált vagyok mindenben, a jó lakásban és az éhezésben is, a bővölködésben és a szűkölködésben is. Én őszintén hiszem, hogy aki beéri kevesebbel, mint amit maga Isten képes megtenni érte, az korlátozza Istennek a nagyszerűségét. Korlátozzuk Istent. Isten kin keresztül tud cselekedni? Rajtad keresztül tud cselekedni. De ha te nem hagyod, hogy Isten munkálkodjon rajtad keresztül, és ugye leülsz, mert Isten meg akarja mutatni az életünkben magát. Ugye mindent megcselekedhet, többet, mint amit el tudunk képzelni a legmerészebb vágyainknál, a legmerészebb reményeinknél is. Ugye az Efézusi levelet nagyon jól ismerjük a harmadik részben. És megismerjétek a Krisztusnak minden értelmet felülhaladó szeretetét, és eképpen beteljetek Istennek egész teljességéig. Isten egész teljességet akar adni. Isten mindent nekünk adott. És ehhez készen kell, hogy legyünk, hogy elfogadjuk. Egy hálátlan szív, a múltkor beszéltünk erről, egy reményvesztett ember, az lebénul. Lebénul. Az olyan, mint egy parkoló autó. Igaz? Tehát Isten csodálatos, de még Isten sem tud vezetni egy parkoló autót. Tehát amikor lebénultál. És nagyon sokan követnek parkoló autót. Olyan embereket, akik nem csinálnak semmit, nem mernek semmit csinálni. Nincs elég önbizalom. Ez az önbizalom, ez Istenből kell, hogy fakadjon. Pontosabban abból a hitből kell, hogy fakadjon. Igenis, hogy Isten képes téged használni. Ha képes volt használni Mózest, ha képes volt használni Dávidot, ha képes volt használni olyan egyszerű halász embereket, akkor Isten téged is képes használni. Ha úgy gondolod, hogy a helyzeted reménytelen. Tehát követnünk kell Jézust, követnünk kell az igét. Mi van, hogyha embereket követünk? Ha embereket követünk, azok vagy gyorsan mennek, vagy lassan mennek. Vagy ilyen nem jó irányba mennek, igaz? Az is előfordul. De ha Istent követjük, az ő igéjét követjük, Isten pontosan a te tempódba halad, a te időzítésedbe teszi a dolgokat. Pontosan mindent azon a helyen, ahol lenni kell. Tehát föltehetjük ugye magunknak a kérdést, hogy Istent követjük, vagy azt akarjuk, hogy Isten kövessen minket. Hányszor vannak ezek az imák, hogy van egy szuper elképzelésünk, és meg akarjuk győzni Istent, hogy ő kövessen minket. Ki tett már ilyet, ugye? Nyugodtan fölteheti mindenki a kezét. Hogy van egy szuper ötletünk, és majd meggyőzzük Istent, hogy álljon oda mögénk. Ezt mindannyian eljátszottuk már, azt hiszem. De mi lenne fordítva tennénk? Megkérjük Istent, hogy mi ő a legjobbja a te számodra. Mi az ő legjobbja az én számomra. És igenis, Isten vezet bennünket. Tehát Isten nem tétlen. Isten is maga folyamatosan cselekszik. Isten folyamatosan munkába van. Isten folyamatosan mozog. Amíg az úton voltál, még idejöttél, Isten addig is munkálkodott. Most is munkálkodik. Fog munkálkodni akkor is, amikor imádkozunk a gyógyulásodért, és akkor is fog munkálkodni, amikor mész hazafele. Isten nem tétlen. Ugye legyetek követői Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és megfut tőletek, mondja a Jakab levél szintén. Tehát kit kell követnünk? Isten kell követnünk. Isten nem passzív. Isten mozgásban van, és a remény az sem passzív. Gondoljatok bele, hogyha Dávid passzív lett volna, amikor jött a Góliát. Akkor mi lett volna? Hát majd Isten valahogy megoldja. Nem. A remény az cselekszik. Mit tett Dávid? Mondta, le fogom győzni. Elment a patakpartjára és szedett kavicsokat. Fölkészült rá. Folyamatosan föntartotta a reményt. Úgy tette, hogy Isten mondta, és le tudta győzni. Tehát nem tétlenkedtek ezek az emberek. Tehát a hit az cselekszik. A hit az cselekszik. Jó, tehát Isten kell megkérni, hogy mutassa meg a helyes irányt, és zárjon be minden ajtót, amin nem kell, hogy bemenjünk, és nyisson meg minden ajtót, amin be kell, hogy menjünk. És higgyük azt, hogy igen, Isten a legjobbat készítette el a számunkra. Ugye egyikünk sem tökéletes, nyilván mindegyiknek sokat kell még tanulni, de ha megmaradunk az ő reménységében, akkor legalább élvezhetjük az utazást. Bizonyára csinálunk majd egy-két kitérőt, és a végén Isten tervei győzedelmeskednek. Van még valami? Isten nem mindig arra vezet, amerre te szeretnél menni, vagy amerre én szeretnék menni. Van, hogy egy teljesen más, teljesen más útja van a számunkra. Egy teljesen más terve van a számunkra. Meg kell, hogy találjuk Isten tervét, és bele kell, hogy álljunk az ő tervében. Nagyon sokakat lebénította a félelem, mert mi lesz, hogyha majd csalódás fog érni bennünket. Én azt mondom, hogy nem árt néha megkockáztatni egy kis csalódást, úgymond. Jó? Tehát ugye Istennek az emberei is, Attila prédikált erről egyik vasárnap, ugye, hogy ilyenkor, mikor jönnek a kihívások, akkor azt hiszik, hogy rossz úton vagyunk. Nem, lehet, hogy Isten tervében vagy. De Isten tervében ott vannak a nehézségek is. Ugye? Tehát nem piros szőnyeget terít eléd az ellenség, hogy azon sétáljunk, és nem rózsaszirmokat fog leszórni eléd, hanem néha lesznek tövisek is. Jó, tehát Istenbe kell, hogy helyezzük a bizodalmunkat, nem magunkban, és Istennek az elvárásait be tudjuk teljesíteni. Nyilván az ő vezetését kell, hogy kövessük. Ez megint egy másik történet, mindegyikünkben ott van Isten szelleme, és az igazi vezetőnk az a békesség. Amikor tudjuk, hogy jó irányba vagyunk, amikor tudjuk, hogy Isten tervébe, Isten akaratába vagyunk, akkor békesség van bennünk. Hagyjuk, hogy vezessen a békesség. Isten szelleme a békesség útján vezet, nem a nyugtalanság útján. Jó, tehát, hogy mondjam, szűnjünk meg attól, hogy magunkba bízunk, a magunk képességeiben bízunk, hanem Istenben bízunk. És bízunk abban, hogy Isten képes használni mindannyiunkat. Istennek nagyon jó terve, nagyon-nagyon jó célja ugye van a számunkra, és ebbe partnerek, hogy kell, hogy legyünk is Istennek. Hálát adunk az Úrnak. Isten egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy az Úrban kell bíznunk magunk helyett. Ugye a példabeszédek 3-5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden útjaidban ismerd el őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Hálát adunk Istennek. Hát az időnk az letelt, úgyhogy valószínűleg ebben a témakörben majd még belenyúlunk egy kicsit, sok minden van benne. Tehát ez a bibliai reménység. Úgyhogy ne keverd össze a világnak a reménységével, amikor a Biblia arról beszél, hogy remélj valamit, akkor az csak az lehet, ami Isten ígérete. Ez a remény, ez a jó reménység fogja föntartani és megtartani a hitedet, és jót vársz el, és jó dolgok fognak előjönni az életünkben. A remény azt jelenti, hogy hitben állunk valójában. Hát nem tudom, hogy mennyire sikerült ezt átadni. Hisszük azt, hogy Isten igéje az épülésünkre, a javunkra és a hasznunkra van. És a 2019-es év előtt jó reménységgel állunk. Mert Isten nagyon sok jó dolgot készített el neked. És ne hagyd, hogy a gonosz lebénítson. Ha munkahelyre van szükséged, akkor imádkozzál munkahelyre, de inkább nem munkahelyért imádkozzál, hanem ellátásért, jövedelemért imádkozzál. És miközben várakozol Istenre, akkor is legyen jó reménységed. Beszélj olyan emberekkel, akinek már van állása, vagy beszélj olyan emberekkel, akik ugyanazt a munkát végzik, amit te szeretnél elvégezni, hogyha egészségi kihívásod van, akkor miközben jó reménységben vagy, akkor mit tudom én, iratkozz be egy fitness terembe, tegyél, lépjél valamit annak irányába. Ne legyél passzív. Jó? Mert nagyon tetszett, hogy egy parkolóautót még Jézus sem tud vezetni. Úgyhogy aktívak legyünk. Hát köszönjük az Úrnak az igéjét, hálát adunk Isten kegyelméért, hálát adunk azért, hogy szolgálhatjuk őt, hogy épülhetünk általa, hogy növekedhetünk általa.